Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Szentszék. Nem sértették meg a gyónási titkot az orlandi nyomozás során. Jeruzsálemben befejeződtek az ásatási munkálatok a Szent Sír komplexumban. Németország. Nem a segédlettel végzett öngyilkosságról szóló törvényre, igen az öngyilkosság megelőzési törvényre. A magvetés előfeltételei. Janka Ferenc atya elmélkedése az évközi 15. vasárnapra. Nem sértették meg a gyónási titkot az orlandi nyomozás során. A szentszéki szóvívő az olasz sajtóban megjelent hírekre reagálva megerősítette, hogy a szentszék mindent megtesz azért, hogy kiderüljön az igazság a 40 éve elrabolt Emanuela Orlandi sorsáról. Teljes körűen együttműködnek az olasz nyomozóhatósággal. Matteo Bruni leszögezte, nem sértették meg a gyónási titkot az orlandi család egyik hozzátartozójával kapcsolatban. Az elmúlt napokban olasz sajtóhírek jelentek meg a nyomozásról, mely Emanuela Orlandi eltűnését hivatott felderíteni. A vatikáni alkalmazott lányáról 1983. júniusa óta nem tudnak a hatóságok, sem a hozzátartozók. Idén januárban újra megnyitották az aktákat, hogy fény derülhessen az igazságra. Matteo Bruni, a Szentszék sajtóközpontjának igazgatója, a vatikáni főügyészséghez beérkezett kérdésekre reagálva kijelentette. A szentszék az orlandi családhoz hasonlóan szeretné kideríteni az igazságot, és ezért reméli, hogy valamennyi nyomozási szállat felderítenek. Egy olasz tévéhíradóban hangzott el a hír, hogy Emanuela testvérét, Natalinát, állítólag egy azóta már elhunyt férfi hozzátartozója zaklatta, és hogy a nyomozati adatokat már vizsgálják a hatóságok. A tévéhíradó szerint Natalina Orlandi elmondta a családhoz nagyon közel álló papnak az elszenvedett abúzust, és az Alessandro Didi vatikáni főügyész által a római hatóságnak átadott dokumentációból kiderül, hogy volt egy levélváltás, ami a titokzatosan eltűnt lány családjához vezeti vissza a szálakat. Ezek a hírek erőteljes reakciót váltottak ki Emanuela fivéréből, Pietro Orlandiból és Natalinából is, aki a család ügyvédje Laurence Gros kíséretében a külföldi sajtónak nyilatkozva megvádolta a Vatikánt, miszerint nem akarják kideríteni az igazságot. Natalina kijelentette, hogy soha nem szenvedett abúzust a nagybácsi részéről, csak szóbeli kísérletek történtek, melyeket a lány szilárd ellenállása hamar megállított. Egy nappal később érkezett a szentszéki sajtóigazgató válasza, amelyből kiderül, hogy a főügyészi hivatal aktívan együttműködik az illetékes olasz szervekkel. Éppen ebben a szellemben adták át a titkosított anyagot a vatikáni ügyészek április 19-én Olaszországnak, benne az előző 6 hónapban összegyűjtött nyomozati dokumentációval. A szentszéket ugyanaz a vágy vezérli, mint az orlandi családot, vagyis a Ferenc pápa által jóváhagyott nyomozás által feltárni az igazságot a történtekről. Ebben az értelemben üdvös, hogy valamennyi lehetséges szálat felderítsenek. Ami pedig az Emanuela rokonára vonatkozó híreket illeti, a szóban forgó levelezés, melynek tartalmát nem erősítették meg, Agostino Casaroli bíboros és egy dél-amerikai pap között zajlott, aki korábban az orlandi család lelki vezetője és gyóntatója volt. A levelezésből, amelyben a bíboros rákérdezett, hogy igaz-e, hogy Natalinát molesztálták, egyértelműen kiderül, hogy nem sértették meg a gyónási titkot.
Jeruzsálem. Befejeződtek az ásatási munkálatok a Szent Sír komplexumban. A római La Sapienza Egyetem ókortudományi tanszéke 7 nap és 7 éjszaka alatt fejezte be a munkát folyamatos műszakváltással a Szent Sírkamra előtti területen. Az intenzív munkafolyamatot Francesca Romana Stasolla professzorasszony vezette, aki 2019-ben alapos kutatásba kezdett a Szentföldön, és elemezte a kereszténység egyik legszimbolikusabb helyét, a Szentsír bazilikát. A La Sapienza Egyetem igazi régészeti missziót hajtott végre a jeruzsálemi Szentsír bazilikában, ahol június 27-én fejeződtek be az ásatási munkálatok a Szent Sírkamra edikula előtti területen. Intenzív munka folyt Francesca Romana Stasolla professzorasszony vezetésével, aki 2019-ben rendszerező kutatásba kezdett a Szentföldön a Szent Sír bazilika, a kereszténység egyik legszentebb és legszimbolikusabb helyének elemzésével, amely történelmi és vallási szempontból is nagy jelentőségű. Az okortudományi tanszék csapata nagyon intenzív munkát végzett, amint azt Stasolla professzor asszony július 7-én a tanszéken közzétett beszámolójában is hangsúlyozza. A Szent Sírkamra gyönyörű, kora keresztény jellegét sikerült visszaállítani, amit két fehér márvány lépcsőn keresztül lehetett megközelíteni. Egy kőlapokból álló padló nyomait is megtalálták, és sikerült feltárni a padló burkolat méretét is, az angyal kápolnán túl, és a sír belsejében lévő alkotásokat is. A La Sapienza által közzétett közleményben Stasolla professzorasszony kifejti. A 16. századi szentélyre kezdő korlát alapjainak maradványai is előkerültek, amelyek a 19. századi felújításokig használatban voltak. A művészeti alkotások között jelentősnek tűnik egy falburkolat töredék, minden valószínűség szerint a Szent Sírkamra része a 19. századi felújítás előtti szakaszból, amely a 18. századból származó graffitikben gazdag, amelyeket különböző nyelveken írtak, köztük görög, latin, örmény nyelven. Intenzív és alapos munkát végzett a La Sapienza Egyetem jeruzsálemi missziója, amelyből a kereszténység számára nagyon fontos részletet fedezhetünk föl, amely rávilágít arra, hogy a Szent Sír minden tekintetben sírkamra volt, a régészet tehát megerősíti, amit a keresztény hagyomány mondott. 7 évvel ezelőtt a jeruzsálemi görög ortodox pátriárkátus gondozásában valósult meg a Szent Sírkamra régészeti felújítása az Aténi Nemzeti Műszaki Egyetem szakmai irányításával. A közös megegyezés keretében a Szentföldi Kusztódia felelős a bazilika padlózatának helyreállítási munkálataiért, melynek irányításával a római La Sapienza Egyetem ókortudományi tanszékét és a torinói La Venaria Reale kulturális javak megőrzésére és helyreállítására létrehozott alapítványt bízták meg. A 2022-ben megkezdett munkálatok egy korábbi terv megvalósítása, melyet azonban az időközben kitört világjárvány miatt nem tudtak időben elkezdeni. 2019. december 10-én a jeruzsálemi Szent Üdvözítő Ferences Kolostorban mutatták be a restaurálási munkálatok terveit, amelyek a következő területeket érintették. A bazilika padozatának tisztítása, állagának megőrzése, a Szent Edikula, Szent Sírkamra, vagyis a Jézus sírhelyeként tisztelt sziklaüreg maradványait őrző építmény stabilitásának felmérése és biztonságossá tétele. Műszaki, azaz vízellátási, elektromos, mechanikus és tűzvédelmi struktúrák felállítása, valamint régészeti kutatások. Németországban nemmel szavaztak a segédlettel végzett öngyilkosságról szóló törvényre, igennel az öngyilkosság megelőzési törvényre. A német parlament nem hagyta jóvá a segédlettel végzett öngyilkosságról szóló két törvényjavaslatot, amelyek nem érték el a szükséges többséget. Ehelyett a Bundestag képviselői igen nagy többséggel elfogadták az öngyilkosság megelőzéséről szóló törvényjavaslatot. Németországban a 693 képviselőből 688-an szavaztak a berlini Bundestag különböző parlamenti pártjainak két képviselőcsoportja által benyújtott ezzel kapcsolatos indítványra. Csak egy képviselő szavazott ellene, 4-en tartózkodtak. Az indítvány arra szólítja fel a szövetségi kormányt, hogy jövőre nyújtson be rendelet és stratégiai tervezetet az öngyilkosság megelőzésről. Így módon Németországnak törvényesen létre kellene hoznia egy országos öngyilkosság megelőzési szolgálatot. Ennek ki kell terjednie a meglévő telefonos tanácsadó szolgálatra és a szociális pszichiátriai szolgálatokra. Az öngyilkosság megelőzés megerősítését támogató túlnyomó többség pozitív visszhangra talált az orvosok és a német katolikus egyház részéről. Kerstin Schlögl-Flier, katolikus dogmatika professzor, a Német Nemzeti Etikai Tanács tagja és a Püspöki Konferencia bioetikai tanácsadója azt nyilatkozta a Vatikáni Rádiónak, hogy ez a döntés határozottan jobb hír a segédlettel végzett öngyilkosságról szóló törvény elutasításához képest. Ez nagy lendületet ad az öngyilkosság megelőzésre irányuló erőfeszítések jó értelemben vett strukturálására. A Német Püspöki Konferencia elnöke, Georg Batzing püspök, azt kérte, hogy egy megfelelő öngyilkosság megelőzési törvény révén a legalapvetőbb öngyilkosság megelőzési szolgáltatások jelentősen bővüljenek ki. Ezt szerinte gyorsan kell kezdeményezniük a törvényhozóknak. Gondoskodnunk kell arról, hogy a rászorulókat minél hamarabb elérjük.
A magvetés előfeltételei. Hallgassák meg Janka Ferenc atya elmélkedését az évközi 15. vasárnapra.
A búzaszemekhez kapcsolódva Jézus kimeríthetetlenül gazdag tanítással ajándékoz meg bennünket. Földi dolgokon keresztül tanít a mennyei igazságokról, emberi tapasztalatok által vezet be bennünket az Istennel való kapcsolat örömének lehetőségébe. Ahogy emberségén átragyog istenségének titka, felsejlik a Szent Háromság belső életének misztériuma, és feltárul az üdvtörténet értelme, úgy vezet bennünket a magvetés, a búzaszem, majd a kenyér viszontagságain át az Isten kezdeményezését elutasító vagy elfogadó emberi szabadság sorsdöntő kérdéseibe. Hiszen az elvetett magot befogadó talaj minőségének kérdése, a földbe hullva elhaló, majd kisarjadó búzaszem drámája, a szűk vagy bő termés tanulsága rólunk és nekünk szól. A kovásztalan kenyerek emlékezete a szolgaság földjéről való szabadulást idézi fel. Az egész tésztát megkeresztő kovász a kevés esélyét mutatja a sokkal szemben, míg a farizeusok kovásza a képmutatás egész embert álságossá tevő mentalitás veszélyeire figyelmeztet. A zsoltáros, szívet megerősítő kenyérről szóló gondolatához kapcsolódik Jézus a mindennapi kenyér kérését tanító imájával, hogy aztán magáról, mint az élet kenyeréről beszéljen. Végül pedig az eukarisztiában már itt a földön örök szeretetének jelenlétével ajándékoz meg bennünket. Most a búzaszemtől az eukarisztiáig terjedő tanítás előfeltételeivel és első elemeivel találkozunk. Mielőtt a magot befogadó talajok különbségeire figyelnénk, érdemes a magvetőről szóló tanítás nulladik mozzanatára figyelnünk. Ez pedig az, hogy mindenfelé jó mag hullik, és hogy a jó mag mindenfelé hullik. Jézus esetében ehhez persze kétség sem fér. Később is csodálattal figyeljük az egyház történetében az apostolok, nagy szentek, sokszor a vértanúságot is vállaló hithirdetők bátorságát, amivel az evangélium vetését távoli népek és kultúrák embereihez is eljuttatták. Nekünk késői utódaiknak is ez a feladatunk. Szent II. János Pál pápa mondta, hogy minden generáció egy új kontinens, amely evangelizációra vár. Ezzel szemben mi gyakran hajlamosak vagyunk arról panaszkodni, hogy milyen nehéz ma a hitről beszélni. A katekétikai szakirodalom a hithirdetés kettős feladatát, az evangélium inkulturációja és a kultúra evangelizációja fogalmával írja le. Az inkulturáció az evangéliumnak egy adott kultúrában érthető közvetítését jelenti. A kultúra evangelizációja pedig a célkultúra átalakítását. Egyszerre változás és változatlanság, alkalmazkodás és átlényegítés. A Az egymással dinamikus feszültségben álló inkulturáció és evangelizáció fogalma két helytelen szélsőség elkerülését teszi lehetővé. Az egyik tévedés a tradicionalizmus, a másik az önfeladás. A tradicionalizmus sokszor a legnagyobb jó szándékkal úgy véli, hogy a hagyomány lényegének megóvásához elég a külső keretek változatlan megőrzése. Valamilyen szent nyelv, hittani definíció, profán vagy liturgikus öltözék, zenei vagy építészeti stílus merev alkalmazása. Az önfeladó alkalmazkodás szintén pozitív eltökéltséggel ennek éppen az ellenkezőjét vallja. Eszerint a misszió siker titka a legújabb eszmeáramlatok, divatok, ideológiák kritikátlan átvétele, minden régi elvetése. A hatékonyság kulcsa a bármi áron való asszimiláció, stílusban és tartalomban. Főszabály egy rosszul értett korszerűség, ami nagyjából annyit tesz, hogy csak olyan ne legyen, amilyen eddig már volt. A helyesen értett inkulturáció az önfeladással szemben nem a tartalmat adja fel, hanem olyan módon beszél az evangéliumról, hogy korunk emberének esélye lehessen arra, hogy azt valóban megértse. Nem öncsonkítás, hanem értő tolmácsolás. Nem az előzményekkel való szakítás, hanem Benedek pápa kifejezésével élve a folytonosság hermeneutikája. Ahogy az inkulturáció nem önfeladás, úgy a kultúra evangelizálása sem tradicionalizmus. Nem elmúlt korok immár érthetetlen formuláinak vagy külsőségeinek puszta utánzása, esetleg idegen elemek erőszakos rákényszerítése egy új kulturális közegre, hanem a teljes tanítás kifejtése értelemmel és tapintatos szeretettel. Nem Istennek a magunk képére faragása, hanem a bűn által eltorzult Isten képiségünk Istenhez igazítása. Nem szolgai alkalmazkodás a kortárs kultúra által kínált lehetőségekhez, hanem a krisztusi szeretet kultúra teremtő erejébe vetett hit, életalakító reménye. A különböző talajokról szóló tanítás, különösen a jézusi magyarázat fényében annyira pontos és világos, hogy nem szorul további kifejtésre. A döntő mozzanat azonban, mint egy a példabeszéd hátterében húzódik meg. Hajlamosak vagyunk ugyanis a történetet lezárt eseménysorként kezelni. Igen, vannak ilyen, olyan és amolyan emberek, akik az igével kapcsolatban így, úgy és amúgy viselkednek. Magunkat pedig némi jó indulattal, a szerény hozamot hozó, de elég jó termőföldhöz hasonlítani. Ezzel szemben azonban azt kellene tudatosítanunk, hogy Istentől kapott szabadságunk miatt rajtunk múlik az, hogy életünk egy-egy rövidebb vagy hosszabb időszakában milyen feltételeket biztosítunk az isteni ige jó vetőmagjának. Az útszéliség, a köves talaj, a tövisek kísértése napi kihívás. A tanítványokhoz szóló Jézus szavait hallgatva pedig azon kell ismét és ismét elgondolkodnunk, hogy ismerjük-e a mennyek országa titkait, vagyis boldogan befogadtuk-e azt, amit az Úr nekünk szánt. Halván hallunk és értünk-e, nézvén nézünk és látunk-e. Kérjük a magvető Krisztustól a látás, a hallás, az értő szív, a megtérés és a gyógyulás kegyelmét, hogy evangéliumának vetését készséges szívvel fogadva és hintve bőtermést hozhassunk az örök életre.
A magvetés előfeltételei. Janka Ferenc atya elmélkedését hallották az évközi 15. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.